Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Nagy műsorunkban tovább megyünk, Szent Pál, és a rituális tisztaság témáját vesszük. Pál és Jézus tanításainak új befogadó közegéről van itt tulajdonképpen szó elsősorban. Jézus tanításainak első céltudatos elterjesztője széles körben a pogány világban azt tudjuk, hogy Pál volt. A tanítások szempontjából ez a tanításokat befogadó kulturális közeg változását jelentette. Pál működése alapvető változást hozott a jeruzsálemi keresztény egyház magatartásában, a különböző kultúrákkal kialakított viszonyában. Pál a közvetítő két kultúrájú ember volt, amint ez saját utalásaiból és hátrahagyott művéből egyaránt kitűnik. Személyes életrajzi adatai és azok alapján megrajzolható kulturális háttere viszonylag jól ismertek. Feltehetően jómódú zsidó szülőktől született. Zsidó neve Saul volt, önmagát azonban később életében, következetesen görög nevén Paulusként határozta meg. A kilikiai Tarzoszban született és nevelkedett. Apja polgárjogot vásárolt, így Pál saját állítása szerint már római polgárként született, olvashatjuk az apostolok cselekedeteiben. Polgár jogával kapcsolatban ugyan merültek fel kétségek, azonban a jogállás tisztaságánál sokkal fontosabb, hogy ő maga lojális volt a római uralom iránt. Isten eszközét látva a kormányzó hatalomban, Pál családja önmagát vallásilag ortodoxnak tekinthette, akik számon tartották származásukat. Benjamin törzséből származtatva a családot, és akik Pált a születése utáni 8. napon körül metéltették, gyermekkori képzése hagyományos lehetett. Szülővárosában azonban magasabb fokú és görög nyelvi tanulmányokat is folytatott egy ottani rétoriskolában, és tanulmányainak következő állomása viszont a Jeruzsálemben kapott rabbinikus képzés lehetett. Ő maga tanítójaként Gamáliel rabbit említi. Művelt kortársaihoz hasonlóan több nyelvi volt, és a köznyelvként beszélt arámi mellett ismerte és képes volt értelmezni a héber nyelvű szent iratokat, valamint a görögül írt pogány és zsidó szövegeket. Munkássága 34-től 59-ig, vagyis 25 évig egy negyed századra terjedt. Közismert, hogy Pál Jézusnak nem volt személyesen a tanítványa, sőt a tanítások üldözői közé tartozott. Jeruzsálemi tartózkodása idején tanúja és helyeslője volt Jézus követője, Stefanos, vagyis Szent István vértanú megkövezésének, majd megbízó levelet szerzett a főpaptól, hogy a damaszkuszi zsinagógákban ellenőrizze az út követőit, és Jeruzsálemben bíróság elé állítsa őket. A megbízás ténye arra enged következtetni, hogy szakszerűen képzett volt a vallási hagyományt illetően. Ugyanakkor, mint a diaszporába küldött megbízottnak, jó görög tudással és gyakorlati ismeretekkel is kellett rendelkeznie. Ugyanezeket a készségeket előfeltételezik későbbi térítő útjai, amikor a jeruzsálemi közösség megbízásából indul különböző helyekre, és jut el Palesztinán kívül, Szíria, Kis-Ázsia, Hellász végül Róma területére, földrajzilag és kulturálisan is jelentősen kiszélesítve azt a területet, ahová Jézus tanításai eljutottak. Működése során mesterfokon kellett használnia a görög nyelvet, hiszen nyilvános beszédeket mondott, tanított, hosszú leveleket írt, bonyolult teológiai vitákat folytatott ezen a nyelven, sőt egyházközségeket alapított. Kis-ázsiai és görögföldön tett térítő útjai során Pál nem csak egy új nyelvi, de egy új kulturális térbe is lépett ki, olyanba, ahol a zsidó és a görög műveltségi elem aránya megfordult, és a görög vált dominánsá. Pál nekik is hirdette a Jézusról szóló tanításokat, és látható sikerre. Kis-Ázsiában, de magában, Hellászban is gyakran úgy tűnik, nincs éles határ zsidó és görög között, és a zsidók általában görög nevet is viselnek, a zsinagógák környékén pedig gyakran fordulnak meg görögök. Pál és társai evangelizációs útjukon azt a gyakorlatot követik, hogy először a helyi zsinagógába mennek, ha van ilyen a településen, és a legtöbb helyen találnak zsinagógát. Nem ismeretes pontosan, hogyan születtek ezek a kis-ázsiai zsidó közösségek. Józsefusz említi, hogy harmadik Antiochiosz Szeleukida uralkodó Krisztus előtt második század elején 3000 zsidó családot telepített le Kis-Ázsiában. Tehát ők lehettek az eredete a kis-ázsiai zsidó közösségeknek, amelyek Pál idejében már számos zsinagógával rendelkeztek. Pál tehát elsősorban a diaszpóra zsidóságnak hirdeti, hogy Jézus a Krisztus, vagyis a felkentés megváltó, aki halálával és feltámadásával új életet ad követőinek. Barabás és Pál missziójának állomásai Kis-Ázsiában Antiochia, Ikónia, Lisztra, Derbé, később ez a misszió kiterjed a görög föld városaira is. Illetve innen visszatérve a kis-ázsiai görög nagy központját Efezust is útba ejtik. A legtöbb helyen sikerrel prédikálnak a zsidók mellett a görögöknek is. Ikóniumban a görögök is tömegesen fogadják el a hitet, a Tesszaloniki zsinagógába is jönnek görögök, és Berójában úgy szintén, sőt még Athénben, a bálványokkal tele városban is vannak görög hívei, az istenfélők közül. Hasonló eredménnyel jár Korintuszban és Efezusban is. Nem tudni pontosan, kik ezek a görögök. Görög származású, de mindenekelőtt görög kultúrájú érdeklődők lehettek, akik kíváncsiak voltak a zsidó gyógyító és tanító tanítására. Ahogyan sok és különböző hátterű embert vonzottak a korszak rétoriskolái is. A görögökként említettek mellett ott vannak az istenfélők is, akiket mind az evangéliumok, mind a Pál íratok említenek. Istenfélőként említi Pál története a cezáriai római centúriót, Cornéliust, akit Péter végül megkeresztelt. Az istenfélők, ahogyan az új szövetségi és egyéb forrásokból ismerjük őket, görög vagy latin nevet viselő pogányok, akik megismerkedtek a zsidó vallás hagyományaival, és bizonyos mértékig annak előírásai szerint éltek, de nem váltak teljes prozelitává. A kis-ázsiai istenfélők általában jómódúak és számos tisztviselő akadt köztük. Sokszor adományoznak a helyi közösségek számára, szellemileg és hitben fogadják el a zsidó vallást, de valami miatt problémát jelent számukra a teljes követelményrendszer, vagyis a körülmetélés, a szombat, a rituális tisztaság megtartása. A problémát egyes esetekben láthatóan a római közigazgatástól függő voltuk jelentheti. Katonáknak az eskütétel és a szolgálati rend, hivatalnokoknak a hivatalos császárkultusz, formaságainak a teljesítése, amelyek alól nem kaphattak felmentést a hatóságoktól. Kedves hallgatók, e rövid dal után folytatjuk, és megnézzük, hogy mit jelent az, hogy Pál, mint fordító. Tehát a nyelvi fordítás, ez soha nem szó szerinti lefordítás jelent, hanem egy tartalomnak az átadását, tehát Pál ilyesmivel is foglalkozott, és a dal után erről fogunk egy picit beszélgetni. Maradjanak velünk! Kedves Mária Rádió hallgatók, tovább megyünk, tehát pál mint fordító, ahogy mondottuk, nem szó szerinti fordítást jelent, hanem egy tartalom átadását, a jó nyelvi fordítás, vagyis tartalomnak a megjelenítését egy másik nyelven, és tegyük hozzá egy másik kultúrában, még akkor is, ha ezek a kultúrák nem állnak túlságosan távol egymástól. Jézus tanításainak átadása és közvetítést jelentett két különböző kultúra között, olyanok között, amelyekben nem csak a nyelvek rendszere volt gyökeresen különböző, a sémi, arámi és héber, valamint a görög, hanem ennek kapcsán és történetileg is különböző volt a két kultúra, fogalmi és metafora rendszere. Ugyanakkor azonban az érdeklődők és az istenfélők révén a zsidó vallási fogalmak nem voltak ismeretlenek a befogadó pogány közegben. Pál mint fordító, mint üzenet átadó nem szó szerint fordít, hanem olyan formában adja át az üzenetet, amelyben a befogadó kultúra képes azt átvenni. Éppen ezért tanításai nem a jézusi tanítások görögül történő megismétlését és magyarázatát jelentik. Nem is beszél mindenről. Talán különösnek tűnő módon nem szokása a jézusi csodák felidézése hallgatósága előtt. Pál görög hallgatósága előtti tanításaiban a végső tanúságra, Jézus halálára és feltámadására koncentrál. Jézus földi működésének egészét, és különösképpen annak végcélját hirdette és magyarázta. Felhatalmazást kapott, hogy Jézust Krisztusként, azaz fölkentként, mesiásként hirdesse a körülmetéletlenek között is. Központ számára Jézus mesiás volta, és mesiás lényegének kifejeződése a feltámadásban, majd parúziájában, azaz újra eljövetelében. Ezt a mesiás fogalmat nyilvánította ki Jézus maga is, önmagával kapcsolatban, és ez a fogalom kezdettől fogva eltért attól a hagyományos zsidó elképzeléstől, amely a mesiás személyében politikai vezetőt várt. Jézus tanításai szerint az Isten országába befogadottak bizonyos szabályokat tartanak meg. Ez biztosítja ottani állampolgárságukat. A mennyek országába való belépés követelményeit a hegyi beszédben fogalmazza meg, amely formailag bizonyos mózesi törvények magyarázata. Érdekes párhuzama és előzménye ennek a formának a kumráni templomtekercs, amely ugyancsak törvénymagyarázat formájában fogalmazza meg a követelményeket az ígéret földjére belépő Izrael számára, hogy elnyerhessék és megtartassák a földet. Amíg azonban a templomtekercsben a föld elnyerésének és megtartásának útját a mózesi törvény áldozati és tisztasági előírásainak szigorú és aprólékos betartása jelenti, addig Jézusnál nincs szó a fizikai tisztaságról és annak megtartásának részletezéséről, hanem az ugyancsak a törvényen alapuló erkölcsi követelmények betartásától. Tehát Pál már nem idézi tételesen a törvényt, amikor a mennyek országa elnyeréséről beszél. Az ószövetségi helyek idézése nélkül ad felsorolást azokról a bűnökről, amelyek elkövetése lehetetlenné teszi a belépést a mennyek országába. Mindenki számára elérhető útról beszélő és szolgál gyakorlati útmutatással, amikor a kerülendő bűnökről beszél. Pozitív megfogalmazást ad a követelményekről. Nem beszél sem áldozati szertartásokról, sem rituális tisztaságról. A bejutás egyedüli mércéje bizonyos erkölcsi vétségek kerülése, és Pál rendszerének alapja ugyanúgy az ószövetségi törvény, mint ahogyan a templom tekercsé vagy a hegyi beszédé, azonban tételesen nem utal már erre, bizonyára hallgatóságának kulturális háttere miatt sem. Pál inkább csak alkalomszerűen egy-egy esettel kapcsolatban említi a rituális tisztaság kérdéseit, most erről beszélünk egy picit erről a témáról, a rituális tisztaság rendszeréről. A rituális tisztaság bonyolult rendszerének megfogalmazása, ez már a mózesi törvényben megtalálható. Ez a rendszer a korabeli zsidó kultúra alapvető meghatározója volt, és maradt azóta is a zsidóságban. Az emberek nyelvi, etnikai, kulturális, vallási csoportokhoz való tartozását szabályok határozzák meg, amelyek a csoport tagjai által ismert ismereteken, elfogadott rendszeres gyakorlaton, és közösen vallott eszméken alapulhatnak. A rituális tisztaság rendszere ilyen csoportot meghatározó rendszer. Számos népcsoport kultúra ismeri, a mai világban a legismertebb a csoportok megkülönböztetésének rituális tisztaságon alapuló rendszeréről. Hasonló alapú rendszer ismerhető fel az iráni zoroasztriánus vallásban, és a rituális tisztaság elvén alapuló szabályok valószínűleg ugye nem voltak ismeretlenek az ókori Szíria kultúrájában sem. A rendszerek alapja az emberi test és az azzal kapcsolatos életjelenségek, mint jelzők. Az emberi kultúrák mind különbözőképpen hasznosítják az emberi testet a társadalom szimbolizására, még ha egyes kultúrák látszólag ignorálják is ezt. A szoros összefüggést a testszimbolizmus, a tisztátalansággal kapcsolatos hiedelmek, valamint egy adott társadalom természete között, például Douglas angol antropológus fogalmazta meg, a test fizikai határaival való törődést, nyugtalanságot fejez ki a társadalmi határokkal kapcsolatban. Ha egy társadalom igyekszik kontrollálni a fizikai testet, akkor majdnem bizonyos, hogy csoport tisztaságát és identitását igyekszik ellenőrizni és meghatározni. Bármely csoport, amely identitását megkívánja őrizni, főleg etnikai identitását, határokat állít a kívülállók való közlekedésében. És a rendszer elnyomatás és etnikai vagy vallási közösség fizikai veszélyeztetettsége közepette, így alakult egy szabályrendszerré. Voltak éppen ugyanerről a jelenségről tanúskodnak a leviták könyve tisztasági szabályai is, és a papi kódexek a pentateukus papi kódexének más helyein megfogalmazott követelmények is. Ezek végleges megfogalmazása is rendszerezése a diaszporában szétszórtan, illetve a saját területén is kevert kultúrában élő zsidóságnak készült. A rituális tisztaság szabályainak rendszerszerű kialakítása a diaszporában és a kevert közegben élő csoportok gyakorlatára jellemző tipikus jelenség, akárcsak az endogámia, amelyekkel a csoport saját önazonosságát igyekezett megőrizni. Az ókori zsidó, akárcsak a jelenkori ortodox zsidó étkezési tabuk arra szolgáltak, hogy elválasszák és megkülönböztessék a zsidókat pogány szomszédaiktól. A zsidó tisztasági rendszer legjobban talán egy bemenő és kimenő rész által alkotott rendszerként jellemezhető. Bemenő rész a test felépítésével és fenntartásával kapcsolatos étkezés vagy egyetfenntartás. Kimenő rész a test dezintegrálódásával járó jelenségek, vagyis a test távozó leváló részei és a halál. Tehát a bemenő részt az ételtörvények szabályozzák. Nem minden állat húsa fogyasztható, csak azoké, amelyeket tisztának minősítettek. A rendszerezés legrészletesebb listája a leviták könyvében 11. fejezetében olvasható. A fogyasztható állatok levágása is szabályozott, az állat lelkét, életerejét hordozó vérfogyasztása tilos, ezt levágáskor a földre kell folytatni, és ugyanezen okból tilos az állatot megfojtani. A kimenő oldalhoz tartozó elemek, a testet elhagyó vér, a nemi szervekből eredő kóros, folyás vagy a lepra, végül pedig a halotti tisztátalanság. És a tisztátalannak minősített állatok tetemei is szennyezőnek minősülnek. A tiszta állapot visszanyerése több lépcsős folyamat. A tényleges fizikai megtisztulást egy pap igazolja, ezt esetenként megszabott idő elteltével végzett megtisztító rituálé, fürdés vagy a ruha kimosása, esetenként áldozat, madáráldozat is követi. A rendszer elemeit számos ószövetségi hely, közöttük elbeszélő és profétai források említik. Nagyobb összefoglaló a papi szerkesztői művön belül önálló egységet alkotó szentségtörvénye, szintén a leviták könyvében olvasható, nevét a gyakorta ismétlődő formuláról kapta. Szentek legyetek, mert én az Úr a ti istenetek szent vagyok. A törvény tehát a kultikus és az etikai tisztaság értelmében megszentelődést követel meg a néptől, olyan állapotot, amelyben közeledhetnek Istenükhöz, akinek a szentség az alapvető és a lényegi tulajdonsága. A tiszta, tisztátalan megkülönböztetésének azonban csak egy másik rendszerben, a szent és profán megkülönböztetésének rendszerében van értelme. A világban közönséges és gyakorlati okok folytán, a gyakori okok folytán megjelenő tisztátalan, azért kerülendő és eltávolítandó, mivel a jelenléte sérti a szentet. A szent kategóriájába a tér és az idő bizonyos szegmensei tartoznak. A térhez tartozik ugye a templom területe, az időhöz a szombat és az ünnepek, és ezeket tilos megsérteni tisztátalansággal. A tisztátalanságok azonban nem csak fizikaiak lehetnek. Az etikai tisztátalanságok ugyanúgy részei az ószövetségi rendszernek, még ha nem is található, és jelen vannak a törvénykező, de főként a profétai és elbeszélő művekben, különböző bekövetkezett büntetések okait jelölve meg a tisztátalanságokban. Az etikai tisztátalanságok rendszere bizonyos párhuzamosságot mutat a fizikai tisztátlanságokéval, de körük azokénál bővebb. Tisztátalan a vérontás például, a paráznaság, azaz a nemi kapcsolatokkal illető bibliai tilalmak bármelyikének a megsértése, ezen belül kiemelten a házasságtörés, a bálványimádás, vagyis az erre csábítás szándéka is, a mágia és annak bizonyos formái, a tisztátalanság eltűrése, a tartós tisztátalanság eltűrése, például a szabadban hagyott holttest, a lakott helyhez túl közeli temető, vagy a testjelek, a bevagdosás, vagy a tetoválás, ezek mind tisztátalan dolgok. A megvesztegetés, a különböző kategóriák keverése, tehát számos ószövetségi elbeszélés központi problémáját alkotja egy-egy etikai tisztátalansággal kapcsolatos kérdés. Dávid Betszabéval történt házasságtörése mögött ott az ószövetségi törvény. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgatók. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!